Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 32. Zsoltár első versét. A 32. Zsoltár így kezdődik, ó mely boldog! Elfoglalva a 459. dicséret első három versét énekeljük. A 459. dicséret így kezdődik, az Isten bárányára.
Oh,
Várom az Urat, várja a lelkem, és bízom ígéretében. Lelkem várja az Urat jobban, mint az őrök a reggelt, mint az őrök a reggelt. Bízzál, Izrael, az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és gazdag ő meg tud váltani, meg is váltja Izraelt minden bűnéből. Amen. Imádkozzunk. Örökké való Szent Isten, édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, mi is együtt a Zsoltárossal valljuk előtted, hogy várja a mi lelkünk a te megjelenésedet. Várja a mi lelkünk az Urat jobban, mint az őrök a reggelt, pedig az őrök nagyon várják a váltást. De Uram, mi még jobban várunk téged. Várjuk, hogy itt és most jelen légy, velünk légy, hogy megtapasztaljuk, hogy nincs te hozzád fogható, hogy átéljük azt a csodálatos kegyelmet, amit Jézus Krisztusban közzétettél, elérhetővé tettél, mert Urunk, ha nem így cselekszel, akkor mi elveszünk. De áldott légy, hogy neked fontos a mi életünk, hogy szeretsz és nem akarod, hogy elveszünk. És köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy vállaltad a nagy utat a földre, majd onnan a betlehemi jászolbölcsőből egészen a keresztre. De Urunk, köszönjük, hogy a kereszt után jön a feltámadás. Ott a kereszten életed adtad, véred ontottad, hogy eltörölhessd a bűneinket, és mi megvalljuk mindet, megvalljuk, hogy a bűn belénk van, Ádám vétke miatt kódolva, de te ebből fel tudsz szabadítani. És köszönjük, hogy jön a húsvét, amikor átéljük, hogy feltámadtál, élsz, és legyőzted a bűnt és a halált. Igen, ez a győzelmi hír. Köszönjük, hogy a Szentírás hirdeti nekünk, úgy fut felénk, mint ahogy Ahimák futott Dávidhoz a hírrel, hogy győztünk. És Uram, ez igazi győzelem, amit a Szentírás mond, mert te a legnagyobb ellenség a bűn és a halál fölött arattál diadalt. Áldunk és magasztalunk, és köszönjük, hogy ennek köszönhetően a mi bűneink is eltöröltettek, új életet kezdhetünk veled, és Uram, add, hogy növekedjünk ebben az életben a te dicsőségedre, hogy szolgáljunk, hogy mi is futva vigyük az örömhírt másoknak. Kérünk, így jöjj és áld meg minket, áld meg az ígét, hogy átjárja egész lényünket. Kérünk, így fogadd el imádságunkat Atyánk Jézus nevében. Amen. Foglaljuk el helyünket és hallgassuk meg Isten igéjét. Pál apostol rómaiakhoz írott levele 4. fejezetének az első 12 verséből. Tehát Pál apostol rómaiakhoz írott levele 4. fejezetének első versétől így van megírva Isten igéje. Mit mondjunk tehát? Mit ért el Ábrahám, ami ősatyánk a saját erejéből? Ha ugyanis Ábrahám cselekedetekből igazult volna meg, akkor volna mivel dicsekednie, de nem Isten előtt. De mit mond az írás? Hitt Ábrahám Istennek, és Isten ezt számította be neki igazságul. Aki fáradozik, annak a bért nem jutalomként számítják, hanem azért, mert tartoznak azzal. Aki pedig nem fáradozik, hanem hisz abban, aki megigazítja az istentelent, annak Isten a hitét számítja be igazságul. Ugyan Dávid is azt az embert mondja boldognak, akinek Isten cselekedetek nélkül tulajdonít igazságot. Boldogok, akiknek megbocsáttattak törvényszegéseik, és akiknek elfedeztettek bűneik. Boldog az az ember, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít. Most tehát ez a boldognak mondás csak a körülmetélteknek szól-e, vagy a körülmetéletleneknek is? Mert azt mondjuk, hogy Ábrahámnak Isten a hitet számította be igazságul. De milyen állapotában fogadta el őt igaznak? Körülmetélten vagy körülmetéletlenül? Nem körülmetélten, hanem körülmetéletlenül. Sőt, a körülmetélkedés jelét is körülmetéletlenül tanúsított hite igazságának pecsétjéül kapta, hogy atya legyen minden körülmetéletlen hívőnek, és az igazság azoknak is beszámítassék, és hogy atya legyen azoknak a körülmetélteknek is, akik nem csak körül vannak metélve, hanem nyomába is lépnek atyánk, Ábrahám körülmetéletlenül tanúsított hitének. Tovább olvashatjuk az apostol levelét, amit ugye a római gyülekezetnek írt. Sok mindenről hallottunk már, és ha olvastuk, akkor reménység szerint tudjuk is követni mindazt, amit ő leír. Lehet, hogy az van a szívünkben, hogy dehogy tudom követni. Olyan nehéz, olyan dolgokkal foglalkozik, amit nem értek, de gondoljunk bele, hogy az apostol ezt a levelet is, meg a többit is, hozzánk hasonló hívő embereknek írta. És amikor ők ezt a levelet olvasták, értették. Nem voltak semmivel se tanultabbak, mint mi, vagy talán még annyira sem. És mégis értették. Tehát meg kell változtatnunk az alapállásunkat, a hozzáállásunkat. Valahogy úgy belénk ivódik az, hogy római levél az a teológusoknak való, Luthernak, Calvinnak, meg a hozzájuk hasonlónak, értekeznek róla, kommentárt írnak hozzá, de mi nem értjük. De amikor az apostol ezt papírra vetette, akkor egyszerű gyülekezeti tagoknak írta le. Azoknak, akik Rómában összejöttek a Krisztus nevében. Mert az a lényeg, attól gyülekezet a gyülekezet, hogy a Krisztus nevében jön össze. Ő a fontos. Ő szereti, és őt akarja még jobban megismerni. És az apostol azért írja ezt a levelet, hogy e levél által a hitbeli növekedésükre ajándékot adjon nekik. Mert nagyon fontos az apostolnak, hogy a hitünkben növekedjünk. És ez a növekedés, ez akkor megy végbe, hogyha közelebb jutunk Krisztushoz. Ha jobban megismerjük őt, és jobban megismerjük Istennek a tervét, amit az ember számára készített. Mert nem véletlen mennek az események ebben a világban, hanem Istennek van egy terve. Mi a terve? Az ember megmentése. Az Istennek az a fő terve, hogy, ahogy Péter leírja, hogy nem azt akarja az Isten, hogy némelyek elvesszenek, hanem mindenki megtérjen és üdvösségre jusson. Tehát az Istennek az a terve, hogy az ember üdvözüljön, hogy örök életünk legyen. És miért kell ez a terv? Mert sajnos a bűneset óta már nem az örök életre vagyunk kódolva. Ádám és Éva kiesett az Istennek ebből a közösségéből. Ők nemet mondtak az Istenre. Amikor az Úr odaadta nekik az Édent, akkor azt mondta, minden a tiétek, akkor Ádám és Éva nem ennek örült, akkor nem az Istenre hallgatott, hanem hallgatott a kísértőre. Hallgatott a kísértőre, és megtette azt, amit a sátán tanácsolt neki. Vegyél arról a fáról, és olyan leszel, mint az Isten. És megszakadt a kapcsolat. És ez öröklődik. És azt mondja Pál, hogy a bűnesettől fogva nincs egy igaz sem. Nincs, aki keresse, nincs, aki megértse az Istent. Mert mindenki vétkezett, és mindenki hiával van az Isten dicsőségének, vagy mindenki nélkülözi az Isten dicsőségét, ahogy a harmadik fejezetben olvassuk. Ez az alapállás, hogy amikor erre a világra jövünk, nincs különbség köztük. Mert Isten előtt nem az számít, hogy ki milyen családba született, vagy melyik nép közé. Emberileg lehet, hogy látunk különbséget. Hát az egy gazdagnak a gyermeke. Az meg egy vezető politikusé. De az Isten nem erre tekint. Ő előtte nincsenek ezek a különbségek, hanem azt mondja, egyformák vagytok, mert a szívetek család. Család az embernek a szíve. Mindennél családabb, gonoszabb. És ezért kellett Istennek egy tervet készíteni, hogy ezt a tőle elszakadt embert újra magához tudja emelni. És hol történik ez a magához emelés? A Golgotai kereszten. Amikor Jézus Krisztust felemelik, akkor a mi bűneinket viszi magával, ha átadtuk neki. Aki átadja az ő bűnét, átadja a bűnös szívét, az oda szegeződik a keresztre. Az átéli, hogy Isten megigazítja őt ingyen kegyelméből, így olvasjuk. Isten ingyen igazít meg az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban lett váltság által. Milyen jó, és valóban jó hír, amit olvasunk, hogy nem nekünk kell azért dolgozni, hogy az Isten elfogadjon minket. Nem is tudnánk. Nem tudnánk kifizetni az adósságunkat. Nem tudnánk élő kapcsolatba kerülni az Istennel. Ezért jött el Jézus. Ő fizette ki a váltságdíjat. Testvéreim, a sátán nem enged el bennünket könnyen. A sátán tönkre akar tenni. A sátán akkor enged el, ha valaki kifizeti a váltságdíjat. És ki fizet értünk? Senki. Kinek vagyunk fontosak? Hát nagyon senkinek, ezt ma látjuk. Ugye egyik percben lehet, hogy azt mondják embereknek, emberek egymásnak, fontos vagy, számítok rád, a következő percben már simán lelőjük egymást. Az, aki azt mondta, hogy te számítasz nekem, hát gondoljuk meg, az ukrán-orosz háborúban simán állhatnak szemben olyanok, akik előtte munkatársak voltak. Simán. Most szemben állnak egymással. Le is lövik egymást, hogyha lehetőség kínálkozik. Kinek vagyunk mi fontosak? Ki fizeti ki a váltságdíjat? Vagy mondhatnánk, és idézzük is magunk elé a Jelenések könyvéből, ott zokog János. Az öreg János, aki fölvittetik a mennybe. Akkor megnyílik egy ajtó, és fölvittetik lélekben. És látja az Isten trónját, és mellette a fiút, a bárányt, akkor elkezd zokogni, mert látja, hogy az Isten kezében ott van egy hétpecsétes tekercs, és senki nem méltó arra, hogy átvegye és beletekintsen. Senki nem tudja átvenni. Senki nem tudja megoldani az emberi problémákat. Senki nem tud segíteni. És elkeseredésében sír János. Hát mi lesz velünk? És akkor egy vén azt mondja, hogy ne sírj, nézd csak oda. Nézd csak oda. Győzött a júdabeli oroszlán. És akkor átveszi a tekercset. Igen, nézzünk oda Jézusra. Nézzünk oda az Isten bárányára, aki ott a kereszten, ott a váltságdíjat kifizette. Ő nem mondta azt, hogy nem ér az ember annyit. Mondhatta volna. És olyan jó lenne, ha belerendülne az életünk ebbe, hogy Jézus nem mondta, hogy az túl sok. Igen, atyám, kérsz 1-2 millió eurót, azt majd beszerzem, de hogy az életemet adjam oda, 31 néhány évesen, az túl sok. És nem ezt mondta, hanem azt mondta, hogy itt vagyok, atyám, hogy teljesítsem, hogy megcselekedjem a te akaratodat. És ez hálára kell, hogy indítson bennünket. És itt erről beszél Pál a továbbiakban, hogy minden ember hitáltal igazul meg a törvény cselekvésétől függetlenül. És tudja az apostol, hogyha ő ezt leírja, és majd Rómában fogják olvasni az ottani keresztjének, és lesznek köztük zsidóból lett keresztjének, fognak reklamálni. Nem úgy van az Pál. Hát mi zsidók vagyunk. Megkaptuk a törvényt. Nekünk nincs szükségünk kegyelemre. És jó, ha halljuk, mert nagy csapda. Ugye, amikor azt hiszem, hogy én beleszületek egy közösségbe, egy felekezetbe, akkor minden rendben van, és nincs szükségem a kegyelemre. De sokan azt gondolják, azért, mert beletartozom, megkereszteltek, beírtak az anyakönyvbe, akkor minden rendben. És biztos be vagyok írva a mennyei anyakönyvbe is. De nem úgy működik, hogy a földit átmásolják oda, hanem ahhoz, hogy mi is belegyünk írva személy szerint, ahhoz a mi döntésünkre van szükség. És még csak azért sem írnak be senkit a mennyei anyakönyvbe, hogy ő ezen a földön kicsoda, micsoda, mit tesz. Még azért sem, ha valaki apostol. Még azért sem írnak be, ha valaki lelkész, presbiter, gondnok. Mert van egy jelenet, amikor a tanítványok tele vannak örömmel, boldogok. Mert olyan dolgot éltek át, amit azelőtt soha. Gondoljuk meg, jó páran közülük halászok voltak. Soha nem gondoltak olyat, hogy ők, mint halászok, egyszer oda mennek egy megszállotthoz, és azt mondják Jézus nevében, távozz belőle. Oda mennek egy beteghez, és azt mondják a názáreti Jézus Krisztus nevében, mondom, kelj fel és járj. És akkor Jézus kiküldi őket, és ad erre erőt nekik, akkor megtapasztalják, hogy az Isten általuk munkálkodik. Egyszerű emberek átélik, hogy életek változnak meg általuk. Hogy egy reménytelen eset Péternek a ige hirdetése, vagy akár kézrátétele által újra gyógyult lesz, reménysége lesz, ember lesz, és még azt is átéli, hogy Krisztusban új életet kap, és megismeri a megváltót. És tele vannak örömmel, és mit mond nekik Jézus? Ne annak örüljetek, hogy engednek nektek az ördögök, vagy meggyógyulnak a betegek, hanem annak, hogy a nevetek fel van írva a mennybe. Mert nem azért van fölírva, mert apostol vagy, hanem azért, mert hozzám tartozol. Ez a legfontosabb dolog, hogy fel van írva, fel van-e írva a nevem az élet könyvébe. Mert ha nincs, a többi nem számít. Mit mond Jézus? Amikor valaki a menyegzői vacsorára bekerül, úgy, hogy nincs rajta menyegzői ruha. Te hogy kerültél ide? Miért nincs menyegzői ruhád? És nem volt érdekes, hogy bejutott oda, hanem az volt az érdekes, hogy nincs menyegzői ruhája. És megítélték. Tehát ez a lényeg, hogy van-e menyegzői ruhám. Nem az a lényeg, hogy előtte mit csináltam, merre jártam. És ez fontos a zsidóknak is, hogy nem azért vagy Isten gyermeke, mert zsidó vagy, vagy megtartod a törvényt. És akkor így közbe vetették, hogy de Ábrahám, hát Ábrahám is cselekedett, és Isten azért fogadta el igaznak. És akkor Pál Ábrahámot most más szemüvekkel nézi és állítja elég. Eddig a zsidóknak nem volt ez a látásuk. Mert érdekes dolog, hogy a zsidók is ugyanarra az Ábrahámra tekintettek, mint akire Pál. Ugyanazt a ószövetségi történetet olvasták ők is, mint Pál. És volt egy különbség, hogy Pál már nem a rabbi szemüvegén keresztül nézte az írás, hanem a Szentlélek Isten jelenléte által. Most már itt nem Pál értelmez, hanem engedi, hogy a Szentlélek tanítsa őt. Hogy a Szentlélek értelmezze neki az ígét. És ez a nagy dolog. Gondoljuk meg egy tudós rabbi, akit megállít az Isten a damaszkuszi úton. De amíg ez nem történik meg, Pál is úgy olvasta az ígét, hogy ésszel, emberi értelemmel és tudománnyal igyekezett megérteni. De most valami történt. Átadta magát teljesen Jézus Krisztusnak. Betölti a Szentlélek, ugye majd, amikor Anániás szolgál felé, lehullanak a pikkelyek a szeméről és a lelkéről, és betölti a Szentlélek Isten. És most már másképp látja. Ugye mit mondjunk? Mit ért el Ábrahám, ami ősatyánk a saját erejéből? Hogyan is Ábrahám cselekedetekből igazult volna meg, akkor volna mivel dicsekednie, de nem Isten előtt. De mit mond az írás? De mit mond az írás? Tehát Pál apostol alázattal odaborul az ige elé. Nem azt mondja, hogy én tudom már rutinból, megtanultam, sokat prédikáltam róla, hanem de mit mond az írás. És ez csodálatos alázat. Hiszen olyan 20 év már eltelt azóta, hogy Pál hitre jutott. Rengeteget tanított. Ugye sok gyülekezet létrejött, hirdette nekik az evangéliumot, tanította őket a Krisztus útjára, és nem úgy áll hozzá, hogy igen, én ezt már tudom, hanem még most is fölteszi, tehát a válasz előtt fölteszi a kérdést, de mit mond az írás. És mi is akkor olvassuk helyesen, meg akkor állunk jól hozzá az élet kérdéseihez, ha nem a tapasztalatunkra építünk, meg a rutinunkra, hanem föltesszük mindig, de mit mond az írás. Akkor is, ha esetleg én már azt a részt sokszor olvastam, vagy hallottam róla egy tucat prédikációt, vagy netalán magam beszéltem már róla sokszor. De itt kezdődik ez az alázat, hogy újra és újra oda borulok, mit mond az írás. És ugye ezt is beszéltük már, hogy nekünk minden kérdésben az írásnak kell a vezérfonallá válni. Hogy arra figyelek, mit is mond az ége. Ugye Pál mondhatta volna azt, amit régebben megtanult. De nem azt mondja, hanem újra kérdez, Uram, mit mondsz te ebbe a témába? És meglátja a választ, és meghallja. Hitt Ábrahám Istennek, és Isten ezt számította be neki igazságul. Ugye eddig a zsidók úgy élték meg, hogy onnan látták a dolgokat, hogy Ábrahám elindult, megtett valamit. Pál pedig azt mondja, hogy hitt Ábrahám az Istennek. Ott kezdődött, hogy Isten megszólította őt, amikor még pogány volt, amikor még a bálványokban hitt, akkor Isten megszólította, és ez rendítette meg. Hiszen amíg ő Mezopotámiában élt, soha nem tapasztalt olyat, hogy az Isten beszél. Ha megvoltak a maga bálványai, gondoljuk meg, 70 évesen hívja el az Isten, és azt olvassuk, hogy nincs gyermeke. El tudjuk képzelni, hogy Ábrahám e 70 esztendő alatt, jobban mondva, azóta, a több évtized alatt, amióta házasságban élt, nem ment oda a maga bálvány templomába, nem borult le a bálvány Isten előtt, és nem kért gyermekáldást. El tudjuk képzelni, hogy nem kért választ az ő Istenétől, de igen. Biztos, hogy kért. De mindöbben meg, hogy egyszer csak hall egy hangot. Hogy egyszer csak valaki megszólítja, hogy Ábrahám, és 70 éves koráig ilyet soha nem hallott. Véresre térdelhette a térdeit. Rojtosra kiabálhatta a száját, de választ a bálvány templomba nem kapott. És ez rendíti meg, hogy valaki szólít. Hogy valaki ismeri a nevemet, hogy valaki beleszól az életembe, hogy valakinek terve van velem, hogy valaki megmondja, hogy mit csináljak. És ez a valaki nem lehet más, mint az Isten, aki nem egy szobor, hanem egy élő valóság. És ez rendíti meg. Isten mond neki valamit, és ő hisz az ennek az Istennek. Hisz annak, aki beleszól az életébe. És itt kezdődik. Hitt Istennek, és ezt számítatott be igazságul. Ezért igazította meg Isten, hogy már akkor hitt benne, amikor még Istentől nem kapott semmit. Még nincs a fiú se. Ígéret van. És Ábrahám hitt az ígéretnek. És az ígérettől a beteljesedésig eltelik 30 esztendő. Hiszem, ha látom. Hiszem, ha majd megadja. Hiszem, ha meggyógyít. Hiszem, ha megteszi. Ha elintézi nekem a munkámat. Ha megadja, hogy ne küldje nekem. Mindig van valami feltétel. És Ábrahám még nem kapott semmit. Csak egy ígéretet. De ő hisz az ígéretet adó Istennek. És Isten ezt számítja be igazság. Hiszek én Isten ígéretének. Hiszek én a kijelentésnek. Hiszek én annak, amit Isten megmutat ott a kereszten. Hiszem én, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz benne, el ne vesszen. Hiszem, hogy a Jézusban való élő hit által van örök életem. Hogyha benne hiszek, és övé az életem, és hallgatok rá minden napokban, akkor nem fogok elveszni. Isten a hitét számítja be igazságul Ábrahámnak is, és mind azoknak, akik hiszik, hogy Isten megigazítja az istentelent. Milyen csodálatos, hogy Isten az istentelent megigazítja. Nem azt mondja, hogy fiam, te istentelen vagy, végeztünk, hanem azt akarja, hogy legyen Istenünk. Ő az istentelennek akar Istene lenni. Hát egyébként, ha ez nem így volna, lehet, hogy itt se volnánk. Lehet, hogy el tudjuk mondani, hogy igen, igen, atyám, hát így van. Én évtizedekig istentelen voltam, vagyis Isten nélkül éltem ebben a világban. Lehet, hogy valaki azt mondja, hogy igen, hát azért ragaszkodtam a vallásomhoz, igen, de nem volt élő kapcsolatom az Istennel. Nem ismertem személyesen, úgy éltem, ahogy körülöttem az emberek. Az volt a mérce, amit mások elém állítottak. És ami a társadalomnak jó volt, az jó volt nekem is. Isten nélkül jártam. Pál is írja Efézusba, hogy Isten nélkül éltetek a világban. De amikor Krisztus belép valaki életébe, minden megváltozik. Akkor meglátja benne, hogy ő az Isten, meglátja, hogy Jézus mit tett érte, és hisz benne. És igazzá teszi, nem csodálatos? Az igazzá tenni azt jelenti, hogy az addigi életemet semisnek tekinti. Úgy tekinti, mintha mindig a gyermekeként éltem volna. Miért? Mert Jézus vére eltörli, és nincs. Amit eltöröl a vér, az már többé nem létezik. És így mondja tovább Pál, hogy ahogyan Dávid is azt az embert mondja boldognak, akinek Isten cselekedetek nélkül tulajdonít igazságot. Boldogok, akiknek megbocsáttattak törvényszegéseik, és akiknek elfedeztettek bűneik. Boldog az az ember, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít. Megint az igéhez fordul Pál. Megint amikor választ fogalmaz meg, akkor visszatér az Isten szavához. Abba találja meg a választ, és Dávidnál. Hát ugye most olvassuk Sámuel könyveit, és látjuk, hogy bizony súlyos vétket követett el Dávid. Ugye paráználkodott, gyilkolt. De amikor Isten megüzeni neki, hogy nézd, az embereket át lehet ugyan verni, de engem nem. És tudom, hogy mit követtél el. És te vagy az az ember, akinek mindenem megvan, és mégis elveszed a másikét. Elveszed annak, akinek csak egy van, az egyetlen. És mit mond neki? Hát ha már annyira nem bírsz magaddal, ha kértél volna tőlem, adtam volna neked. De te elvetted. Igen, te vagy az az ember. És akkor Dávid összeomlik, és bűnbánatot tart, vétkeztem. Elismert, hogy ő az az ember, aki vétkezik, akiről az Isten beszél. Vagyis nem tett semmit. Nem mutatott be áldozatot, nem próbálta jóvá tenni, hanem mit csinált? Bűnbánatot tartott. Belátta, hogy vétkezett, és bocsánatot kért az Istentől. És mit mond? Boldog az az ember, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít. Milyen érdekes, ki a boldog? Háromszor, sőt négyszer is előfordul ebben a szakaszban a boldog kifejezés. És nem ahhoz van kötve, hogy boldog, igen, akinek sok pénze van, aki luxusban tud élni, akinek sok női vagy férfi kapcsolata van, vagy aki számít a politikában, mit mond, rossz helyen keresünk, meg ki a boldog. aki átéli, hogy megbocsátottak a törvényszegései, elfedeztettek a bűnei. Ugye elfedeztetés azt jelenti, hogy el van takarva, nem látszik. És az Isten Jézus vérével fedezte el a mi bűneinket. És aztán még visszatér Ábrahámhoz, és elmondja, hogy körülmetéletlen állapotában számította be Isten az ő hitét igazságul. Miért mondja ezt? Azért, mert az ember mindig keresi a kiskapukat, a kibúvókat. És ott is a zsidók, na jól van, de ha nem tett semmit Ábrahám, de körülmetélkedett, és Isten ezért fogadta el őt igaznak. És Pál rámutat, hogy nem. A körülmetélkedés az nem egy érdemszerző cselekedet volt. A körülmetélkedés az a szövetség jele. És azt majd jóval később Isten parancsolta neki. Ezt nem Ábrahám vállalta fel azért, hogy megfeleljek az Istennek, hanem pontosan azért, mert az Isten őt elfogadta, kihívta, újjáformálta, ezért mond erre igent, és hálából vállalja ezt a jelet, mert ez azt fejezi ki, hogy én már az Istenhez tartozom. De amikor hitt, akkor még a körülmetélés nem gyakorolta. És mit mond még befejezésül, hogy ugye atya akar lenni Ábrahám, nem csak azoknak, akik körül vannak metélve, hanem nyomába is lépnek, Ábrahám körülmetéletlenül tanúsított hitének. Tehát rámutat arra, hogy nem elég bizonyos szokásokat megtartani, hagyományokhoz igazodni. Nem az a lényeg, hanem mire mutat rá? Hogy éljük Ábrahámnak a hitét, hogy mi is lépjünk bele az engedelmesség, az engedelmes életformának a nyomaiba. Hogy ránk is az legyen a jellemző, hogy tesszük, amit az Isten mond. Ahogy Péter apostol is mondja, hogy Jézusnak a nyomdokait kövessük. Ő előttünk jár. És a tanítvány feladata, hogy bele lépjen az ő nyomába, hogy ne maradjon le, mindig ott legyen mögötte, és oda menjen, ahova Jézus megy. Nem az az érdekes, hogy megtartunk-e egy szokást, hanem az a lényeg, hogy követem-e Ábrahám lábnyomát. Azon az úton járok-e, mint ő, a hit útján, a keskeny úton, ami életre vezet. És adja az Úr, hogy ezen az úton járjunk, hitben, hit által. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy Te megtetted a nagy utat a mennyből a földre. Majd itt is elmentél egész a Golgotára, és add Uram, hogy mi is meg tudjuk tenni a magunk útját oda a keresztig. Hogy alázattal leboruljunk, és elismerjük azt, hogy mi nem tudjuk magunkat megmenteni, de elfogadjuk, hogy Te kifizetted a váltságdíjat, és köszönjük, hogy nem aranyon, ezüstön, hanem a Te saját életed és véred által váltottál meg az atyáinktól örökölt hiába való életmódunkból. És ezért dicsőítünk és magasztalunk Téged. Köszönjük, hogy elénk állítottad Ábrahámot. És azzal, hogy ő megtapasztalta, hogy elhívod, és hitt a Te szódnak, úgy tapasztaljuk meg mi is, hogy megszólítasz az ige által, és segíts, hogy engedelmesek legyünk. hogy menjünk és kövessük a te útmutatásod úgy, ahogy ő is tette, még abban a helyzetben is, hogy még nem kapott semmit. Az ígéreteket elfogadta, azokba kapaszkodott és hitte, hogy majd te azt beteljesíted a maga idejében, és az, hogy ilyen hittel tudjunk hozzád jönni. És kérünk, könyörülj, hogy mi is minden kérdésünkkel az íráshoz tudjunk fordulni, hogy ne a saját bölcsességünkre, tudásunkra támaszkodjunk, ne is arra építsünk, hogy már nagyon jól ismerjük az ígét, a történeteket, hanem kérjük a Szentlélek Istent, hogy mutassa meg az üzenetet, mutassa meg, mi is a te akaratod, hogy előrébb tudjunk lépni, hogy növekedjünk a hitünkbe, mert bizony sokszor csak egy helyben állunk. Bocsáss meg, Uram, amikor nem látható növekedés. Bocsáss meg, amikor nem látható különbség az életünk és a világ életek között. Pedig te arra hívtál el, hogy különbözzünk, hogy mások legyünk, hogy a te országod képviseljük. És kérünk, végezd ezt el most bennünk, lelked által, hogy többé már ne térjünk vissza a régibe, hanem tovább menjünk az újban. És köszönjük, hogy aki benned hisz, annak te fölírod a nevét az életkönyvébe. És az, hogy ennek örüljünk, ne a teljesítményeinknek, ne annak, akik vagyunk, hanem annak, akik általad lehetünk. Egy új, krisztusi emberré válhatunk. És kérünk ezt, alakítsd ki bennünk, formálj, ahogy a fazekas formálja az agyagot. Tisztítsd ki a szívünket, és tégy egészen hasonlóvá hozzánk. Kérünk, Urunk, így azokért, akik még távol vannak tőled, akik nem ismernek, hogy hadd jusson el az ige a szívükig, hadd legyen az életünk példa a számukra, hadd érjék át a te vonzásodat, Uram, mert le fog telni az idő, és add, Uram, hogy amíg le nem telik, addig jussanak hitre, minél többen, mert te azt akarod, hogy az emberek üdvözüljenek. És kérünk így a betegekért, Uram, sokan betegek, és emberektől várják a megoldást. Uram, hadd éljék át, hogy te ugyanaz vagy, mint amikor itt jártál a földön, és a te nevedben ma is ható erő van, és segíts, hogy tudjunk hittel kérni téged, mert te azt ígéred, hogy ha hittel kérünk, ha hittel könyörgünk, akkor meg lesz, amit kérünk, és így kérünk gyógyulást, szabadulást súlyos, nehéz betegeknek, megkötözötteknek, hogy átéljék, hogy te megszabadítod, felsegíted őket, hogy új életet kezdjenek, és a te neved dicsőítsék, hogy el tudják mondani, hogy te cselekedtél bennük. Kérünk, Urunk, így gyermekekért, fiatalokért, vonn magadhoz a szívüket, az életüket, és állítsd helyes irányba. Könyörgünk, Uram, ezért a világért, a körülöttünk élő emberekért, egyházunkért, népünkért. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek szeretete, Jézus Krisztusnak kegyelme, és a Szentlélek megszentelő ereje maradjon mindannyiunkkal. Amen. Ha az Úr akarja és élünk, legközelebb csütörtökön 6 órától tartunk hétközi istentiszteletet itt a templomban, majd azt követően vasárnap. fél tizenegytől lesz istentisztelet, befejezésül a 459. dicséret 4. versét énekeljük, szeretnék lenni, mint ő.
Yeah.